két gyémánt meltőt, és az éjszaka kellős közepén elszökött, és azóta se hallotta hírét senki. Miss Marple itt megállt, vett egy mély lélegzetet, aztán folytatta. Most azt fogják mondani, hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, ami a Keston-i gyógyfürdőben történt. Pedig bizonyos szempontból van. Megmagyarázza ugyanis, miért nem éreztem az első perctől kezdve, ahogy megláttam Sanderséket, a legkisebb kétséget sem afelől, hogy a férfi el akarja tenni a feleségét lábalól. Tessék? Hajolt előre Sir Harry értetlenül. Miss Marple nyája szelítséggel fordult felé. Azt mondom, Sir Harry, hogy egy pillanatig sem volt kétségem. Mr. Sanders erős, jó kiállású, piros posgás férfi volt. Rendkívül szívélyes, és a társaság kedvence. És senki nem lehetett kedvesebb a feleségéhez, mint ő. De én tudtam. Ez az ember azt tervezte, hogy végez a feleségével. De kedves Miss Marple, igen, tudom. Ezt mondaná az unokaöcsém, Raymond West is. Azt hajtogatná, hogy a legcsekélyebb bizonyítékom sincs. De én még jól emlékszem Walter Holmesra, aki a zöld felsőfogadó volt. Egy este, amikor hazafelé sétáltak, a felesége beleesett a folyóba. A biztosítási pénzt aztán meg a férfi szépen felvette. És van még egy-két más ember is, aki mind a mai napig szabadon járkál, egyikük éppenséggel nincs nagyon messze a mi kis köreinktől. Elment a feleségével Svájcba egy kis nyári szabadságra a hegyekbe. Figyelmeztettem az asszonyt, hogy ne menjen, a szegény teremtés nem haragudott meg rám, ahogy tehette volna, csak egyszerűen kinevetett. Roppant mulatságosnak tűnt neki, hogy egy magamfajta fura öreg szerzett ilyeneket mondjon az ő drága Harryjéről. Aztán meg bizony-bizony történt egy kis baleset, és Harry most egy másik asszonnyal él együtt. De mit tehettem volna? Éreztem, de semmi bizonyítékom nem volt. De kedvesem, kiáltott fel Mrs. Bentley. Csak nem gondolod komolyan, hogy... Drágám, ezek mindennapos dolgok. Igazán, azok hidd el, és különösen a férfiak esnek kísértésbe, lévén, hogy annyival erősebbek. Olyan könnyen megy ez ilyesmi, ha balesetnek látszik. Tehát, amint mondom, rögtön tudtam, mi a helyzet Sanderséggel. Egy buszon történt, alul tömve volt, és fel kellett mennem a tetőre. Amikor mindhárman felálltunk, hogy leszálljunk, Mr. Sanders elvesztette az egyensúlyát, és neki zuhant a feleségének, aki fejjel lefelé előre esett. A kalauz szerencsére nagyon erős ember volt, és elkapta a lépcsőn. De hát ez már csak baleset volt, nem? Persze baleset. Semmi sem tűnhetett volna inkább véletlen balesetnek, mint éppen ez. De Mr. Sanders kereskedelmi hajókon dolgozott. Ő mondta így nekem, és meglehetősen furcsálnám, hogy egy ember, aki ilyen undok billegő tákolmányokon nem veszíti el az egyensúlyát, elvágódjon egy busz tetején, főleg akkor, ha én a magam 120 évével még csak megserezdülök. Ugyan már ne mondjon nekem senki ilyet. Akárhogy is van, úgy vehetjük, mondta Sir Harry, hogy ez szöget ütött a fejébe. Ott és akkor feltámadt magában a gyanú. Az öreg hölgy bólintott. Meglehetősen biztos voltam a dolgomban, és egy másik eset, mikor nem sokkal ezután épp egy utcán mentünk át, csak még jobban megerősítette a gyanumat. Kérdezem öntől, Sir Harry, mit tehettem volna? Itt van egy kedves, elégedett, boldog kicsi fiatalasszony, akinek a napjai meg vannak számlálva. Drága hölgyem, a lélegzetem is eláll. Ez azért van, mert, mint mostanában az emberek többsége, ön sem hajlandó szembenézni a tényekkel. Könnyebb azt gondolni, hogy ilyesmi nem történhet meg, márpedig ez a dolog így állt, és én tudtam, igazán nagyon szomorú, de az ember olyan nehéz helyzetben van ilyenkor. Rendőrségre például nem mehettem, és azt is jól láttam, semmi haszna se lenne, ha figyelmeztetném ezt a fiatalasszonyt. Rajongott a férjéért. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom a lehető legtöbbet megtudni róluk. Az embernek rengeteg alkalma van erre, miközben a kandalló mellett varrogat. Mrs. Sanders, Gladys, ez volt a keresztneve, boldogan mesélt mindenről. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy nem régóta házasok. Bizonyos idő múltán a férje révén csinos kis vagyonkára számíthattak, de egyelőre még nagyon szűkösen éltek. Valójában az asszony kicsi jövedelméből tartották fenn magukat. Gyakran hallani ilyesmiről, Gladys nagyon fájlalta, hogy nem nyúlhat ahhoz a tőkéhez. Úgy látszik, valahol valakinek helyén volt az esze, de a pénzzel majdan ő rendelkezhet. Ezt menet közben kiderítettem. És a férjével közvetlenül az esküvő után egymás javára végrendeletet készítettek. roppant megindító. Persze majd, ha Jack ügyei rendbe jönnek, ezt ismételgették minden áldott nap, közben meg egyre csak szűkölködtek, mindössze egyetlen szobácskában húzták meg magukat a legfelső emeleten, a cselédek közt, ahol bizony nagyon veszélyes, ha tűz tör neki. Bár történetesen közvetlenül épp az ablakok előtt vezetett fel a tűzlépcső. Óvatosan megkérdeztem, van-e balkon? Veszélyes dolgok ezek a balkonok, egyetlen lökés, hisz tudják. Megígértettem vele, hogy nem megy ki a balkonra. Azt mondtam, rossz álmot láttam. Ez hatott rá, az ember olykor sok mindent elérhet egy kis babonassággal. Szőkehajú, meglehetősen beteges arcszínű asszonyka volt, haja rendetlen csomóban a nyakába lógott. Láttam, hogy roppant hiszékeny. Elmesélte a férjének, amit mondtam, és észrevettem, Mr. Sanders egyszer-kétszer igen furcsán néz rám. Ő nem volt hiszékeny, és tudta, hogy azon a buszon én is ott voltam. Nagyon aggódtam, igazán szörnyen aggódtam, mert sehogy se tudtam kiokoskodni, miként is szedhetném rá ezt a fiatalembert. Azt, hogy a gyógyfürdőben történjék valami, úgy gondoltam, meg tudom akadályozni. Csak néhány jól időzített megjegyzést kell elejtenem, hogy lássa, gyanakszom. De ez csak arra elég, hogy a terve végrehajtását későbbre halassza. Kénytelen voltam rájönni, csak akkor van esélyem, ha merész lépésre szánom el magam. Valahogy csapdát kell állítanom neki. Ha valahogy úgy tudnám terelgetni, hogy az én választásom szerinti módon próbálja megölni a feleségét. Igen, akkor biztosan lelepleződne, és a feleség is kénytelen lenne szembenézni az igazsággal. Okozzon ez bármilyen súlyos megrázkódtatást is neki. Komolyan mondom, eláll a lélegzetem, szólalt meg Dr. Lloyd. Milyen tervet tudod kieszelni? Valamit csak kitaláltam volna, biztos lehet benne, felelte Miss Marple. De az az ember túljárt az eszemen, azonnal lépett. Nyilván számított rá, hogy gyanút fogok, és még azelőtt lecsapott, hogy biztos lehettem volna a dolgomban. Tudta, hogy balesetre gyanakodnék, így hát úgy rendezte, hogy gyilkosság legyen. A társaság tagjai lélegzett visszafojtva figyeltek. Miss Marple bólintott, ajka keserűen megfeszült egy pillanatra. Azt hiszem, ezt egy kicsit elkapkodtam. Meg kell próbálnom pontosan elmondani, mi is történt. Ez a tragédia mindig fölzaklat. Folyton úgy érzem valahogy, meg kellett volna akadályoznom. A gondviselés azonban bölcsen másként rendelkezett. Én minden esetre, amit tudtam, megtettem. Valami olyasféle érzés volt a levegőben, amelyet nem tudok másnak, mint sajátosan hátborzongatónak nevezni. Úgy tetszett, mindannyiunkra különös nyomás nehezedik. A nyomasztó szerencsétlenség érzete. Először is ott volt George a portás, légcsőhurú, tüdőgyulladás, és a negyedik napot már nem élte túl. Nagyon szomorú eset, mindenkit letaglózott a hír. Ráadásul karácsony előtt 4 nappal, és aztán Mérinek, az egyik szobalánynak. Olyan kedves lány volt, elfertőződött az ujja. 24 órán belül elvitte. A társalgóban üldögéltünk Miss Trolloppal, és az öreg Mrs. Carpenterrel. Ez a Mrs. Carpenter amolyan károgó vénvarjú volt, ha valami tragédiát látott, rögtön felvidult. Jól jegyezzék meg, amit mondok, szónokolta. Ezzel még nincs vége. Ismerik a mondást, ugye? 3 az igazság. Mindig igazolódik. Valaki itt még meg fog halni. Egy szemernyi kételyem sincs, és már nem is kell sokáig várnunk. 3 az igazság. Miközben sűrű bólogatás meg kötőtű csattogás közepette, utolsó vészjósló szavait kerepelte, csak úgy véletlenül felnéztem, és észrevettem, hogy Mr. Sanders ott áll a bejárati ajtónál. Nem számított rá, hogy észreveszem, és épp csak egy pillanatra az igazi arcát mutatta. A napnál világosabb volt. Míg élek, hiszem, hogy annak a káráló Mrs. Carpenternek a szavai döntötték el a felesége sorsát. Látnivaló volt, hogyan jár az agya. Oda jött hozzánk az ismerős nyájas mosolyával. Segíthetek a hölgyeknek a karácsonyi bevásárlásban? Kérdezte. Megyek be Kestonba, mindjárt indulok. Vagy 1-2 percig ott kedélyeskedett velünk, aztán elment. Amint mondom, komolyan aggódtam, és azonnal azt kérdeztem. Hol van Mrs. Sanders, tudja valaki? Mrs. Trollope azt felelte, valami barátaihoz ment, Mortimerékhez, hogy bridzseljenek egyet. Ez egy időre megnyugtatott. De azért változatlanul kétségek gyötörtek, és fogalmam sem volt, mit tehetnék. Úgy fél óra múlva felmentem a szobámba. A lépcsőn szembe találkoztam dr. Cole-szal, az orvosommal, és mivel történetesen amúgy is beszélni szerettem volna vele a reumám miatt, azon mód behívattam a szobámba. Akkor mesélte el nekem bizalmas információként, ahogy mondta, hogy a szegény Mary meghalt. Az igazgató nem akarja, hogy híre terjedjen a dolognak, így aztán volnék szíves nem továbbadni. Azt persze nem mondtam meg neki, hogy máshol sem beszélgettünk az elmúlt egy órában, mint éppen erről. Mióta csak a szegény teremtés kilehelte a lelkét. Az ilyesmi mindig azonnal kitudódik. Ez dr. Cole-nak a maga meglehetős tapasztalatával tudnia kellett volna. De a doktor roppant gyanútlan ember volt, mindig azt hitte, amit éppen hinni akart. És alig egy perc múlva pont ezért riadtam meg annyira. Miközben ugyanis kilépett a szobából, megemlítette, hogy Sanders megkérte, legyen szíves megvizsgálni a feleségét. Az utóbbi időben kissé gyengének látszik, rossz a gyomra, meg ilyesmi. Ezzel szemben ugyanezen a napon Lady Sanders azt mondta nekem, hogy az emésztése pompás, és ennek nagyon örül. Értik, ugye? A gyanúm egy pillanat alatt százszorosan felerősödött. Sanders már is készül valamire, de mire? Dr. Cole-sz kiment, még mielőtt eldönthettem volna, tegyek-e neki említést a dologról. Bár őszintén szólva nem nagyon tudtam volna, mit is mondhatnék. Ahogy kiléptem a szobámból, ő maga, mármint Sanders jött lefelé a lépcsőn a felső emeletről. Sétához volt öltözve, és még egyszer megkérdezte tőlem, hozzon-e nekem valamit a városból. Minden erőmet össze kellett szednem, hogy megőrizzem a hideg véremet. Egyenesen a társalgóba mentem, és ott teát rendeltem. Emlékszem, pontosan 17:30 volt. Szeretném, ha nagyon világosan el tudnám mondani, mi történt ezután. Még mindig a társalgóban voltam, amikor 6:45 Mr. Sanders visszaérkezett, két úrral volt együtt, és jókedvűen társalogtak. Mr. Sanders ott hagyta a barátait, és odajött az asztalunkhoz, ahol Miss Trolloppal ültünk ketten. Azzal állt elő, hogy a feleségének szánt karácsonyi ajándék ügyében szeretne tanácsot kérni tőlünk. Egy retikőről volt szó. Tudják, hogy van ez, hölgyeim, mondta. Én már csak egy faragatlan tengeri medve vagyok. Mit tudhatnék én az efféle dolgokról? Hármat küldtek, hogy válasszam ki közülük a megfelelőt, de ahhoz, hogy ezt eldönthessem, szakértő szemre volna szükségem. Természetesen azt válaszoltuk, hogy örömmel segítünk, mire megkért minket, ugyan legyünk már szívesek felmenni a szobájukba, mert a felesége bármelyik percben megérkezhet, és ha lehozná a retikülöket, még összefut vele a lépcsőn. Így hát felmentünk vele. Azt, ami ezután történt, soha nem fogom elfelejteni, még most is minden hajam szála az égnek áll. Mr. Sanders kinyitotta a szobájuk ajtaját, és felkapcsolta a villanyt. Nem tudom, melyikünk látta meg elsőnek. Mr. Sanders a földön feküdt, arca borulva, holtan. Legalább én értem oda hozzá, letérdeltem, és megfogtam a csuklóját, hogy megnézzem a pulzusát. Azonban ennek nem volt értelme, a karja már hideg és merev volt. Közvetlenül a feje mellett egy homokkal tömött harisnyát láttam, a fegyvert, amellyel leütötték. Azaz ostoba Miss Trollope csak ott állt az ajtóban, fogta a fejét, és szünet nélkül jól veszékelt. Sanders elhordította magát. A feleségem is odarohant hozzá. Megakadályoztam, hogy megérintse az asszonyt. Tudják, rögtön biztos voltam benne, hogy ő tette, és nem akartam, hogy valamit esetleg elvegyem, vagy elrejtsem. Semmihez nem szabad hozzányúlni, mondtam. Szedje össze magát, Mrs. Sanders. Miss Trollope, kérem, menjen le, és hívja ide az igazgatót. Én magam nem mozdultam, továbbra is ott érdeltem a holttest mellett. Nem hagyhattam, hogy Sanders egyedül maradjon vele. Azt ugyanakkor kénytelen voltam elismerni, hogyha ez az ember színészkedik, akkor ezt bámulatosan csinálja. Kábának is zavartnak tűnt, mint aki a rémülettől megtébolyodott. Az igazgató pillanatokon belül ott volt. Gyorsan végignézett a szobán, aztán mindannyiunkat kiküldött, bezárta az ajtót, a kulcsot pedig magához vette. Azután lement, hogy telefonáljon a rendőrségre. Egy örökké valóságnak tűnt, míg megérkeztek. Később tudtuk csak meg, hogy rossz volt a vonal. Az igazgatónak el kellett valakit küldeni a rendőrségre, a gyógyszálló meg ráadásul egészen kint van a városból a mocsár szélén. Mrs. Carpenter kis híján az idegeinkre ment. Végtelenül boldoggá tette, hogy három az igazság jóslata ilyen hamar beteljesedett. Sanders úgy mesélték, közben kiment a házból, fejét a kezébe temetve jajgatott, és fájdalmát minden lehetséges módon közhírré tette. A rendőrség végre mégiscsak megérkezett. Felmentek az emeletre az igazgatóval és Mr. Sanders-szel. Később értem küldtek, felmentem. A felügyelő az asztalnál ült, írt valamit. Egyes embernek látszott, rögtön megkedveltem. És Jane Marple kérdezte? Igen. Úgy értesültem, hogy ő jelen volt, amikor a holttestet megtalálták. Azt feleltem, hogy ez így igaz, és részletesen elmondtam, mi történt. Azt hiszem, a szegény ember jócskán megkönnyebbült, hogy végre olyan valakire akadt, aki értelmesen meg tudta válaszolni a kérdéseit. Korábban Sanders-szel és Miss Trollope-pal beszélgetett el, és ez a hisztérika meg nyilván teljesen magánkívül volt. Hát persze az ostoba liba. Drága édesanyám megtanított rá. Nem is felejtem el soha, hogy egy úri hölgy a társaságban van, legyen mindig képes uralkodni magán, még ha egyébként odahaza elragadná is az indulata. Aranyigasság, vetette közbe Sir Harry nagy nyomatékkal. Amikor befejeztem, a felügyelő azt mondta. Köszönöm, Marple kisasszony, most sajnos arra kell kérnem önt, nézze meg még egyszer a holttestet. Pontosan ugyanabban a helyzetben van, mint amikor ön belépett a szobába? Nem vett észre esetleg valamilyen változást? Elmagyaráztam, hogy nem engedtem Mr. Sandersnek, hogy bármit is elmozdítson, mire a felügyelő helyeslően biccentett. Nagyon feldútnak látszik, Sanders úr, jegyezte meg. Annak tűnik, igen, feleltem. Nem hiszem, hogy különösebben hangsúlyoztam volna a tűnik szót, a felügyelő mégis mintha felfigyelt volna rá. Tehát biztosra vehető, hogy a holttest pontosan abban a helyzetben van, mint korábban volt, kérdezte. A kalapot kivéve igen, válaszoltam. A felügyelő hirtelen felkapta a fejét. Már hogy érti, hogy a kalapot kivéve? Elmagyaráztam neki, hogy a kalap akkor szegény Gladys fején volt, míg most ott hever mellette. Természetesen azt hittem, hogy a rendőrök megmozdították. A felügyelő azonban ezt határozottan cáfolta. Mindez ideig semmit sem mozdítottak el. Semmihez sem nyúltak hozzá. Megállt a holttest fölött, zavart töprengéssel nézett rá. Szegény Gladys utcai ruhában volt, sötétvörös tweed nagy kabát volt rajta, szürke prémgallérral. A kalap, ez az olcsó kis piros nemes kalap a feje mellett volt. A felügyelő néhány pillanatig szótlanul áldogált, komoran tűnődött magában. Aztán felötlött benne valami. Nem tud esetleg visszaemlékezni, Marple kisasszony, volt-e az elhunyt fülében fülbevaló? Vagy szokott-e rendszeresen ilyesmit hordani? Szerencsére elmondhatom magamról, hogy mindent alaposan megfigyelek. Eszembe jutott, hogy igen, a kalap karimája alól gyöngyfénye csillant elő, bár akkor ennek nem szenteltem különösebb figyelmet. Az első kérdését tehát ilyen értelemben tudtam megválaszolni. Akkor ez megoldja a kérdést. A hölgy ékszeres dobozgáját ugyanis felforgatták, nem mintha bármi komoly értéke lett volna, ahogy hallom, és az ujjairól levették a gyűrűit. A gyilkos bizonyára megfeledkezett a főbevalóról, és miután a bűntényt felfedezték, visszajött érte. Micsoda egy hidegvérű alak, vagy esetleg körülnézett, és azt mondta lassan. Elrejtőzött itt a szobában, és mindvégig itt volt. Most azonban ellent mondtam neki. Én magam magyaráztam, még az ágy alá is benéztem, az igazgató pedig kinyitotta a szekrényeket. Elbújni sehol másutt nem lehet. Az igaz ugyan, hogy a középen lévő kalaptartó szekrény zárva volt, de mivel az nem igazán mély, és be is van polcolva, kizár dolog, hogy ott valaki el tudjon rejtőzni. A felügyelő figyelmesen végighallgatott, majd elgondolkozva bólintott. Ha ön mondja, akkor ez így is van. Marple kisasszony mondta. Ez esetben viszont a gyilkos, mint az imént említettem, visszajött. Elképesztően nyugodt egy pasas. de az igazgató bezárta az ajtót és magával vitte a kulcsot. Ez nem jelent semmit. A balkon, meg a tűzlépcső így mászott be a tolvaj. Még az is lehet, hogy amikor maguk feljöttek, éppenséggel munka közben zavarták meg. A pasos ekkor nyilván kicsusszant a lakásból. Amikor aztán mindenki elment, visszajött és folytatta, ahol abba hagyta. Biztos benne kérdeztem, hogy valóban volt tolvaj? Erre szárazon csak annyit felelt. Miért hát nem úgy néz ki? A hangjában azonban volt valami, ami megnyugtatott. Azt éreztem, hogy a gyászoló özvegy szerepe szerinte sem áll túlságosan jól Mr. Sandersnek. Most egészen őszintén be kell vallanom valamit. Hatalmába kerített az, amit a franciák idée fixnek neveznek. Tudtam, hogy ez az ember Sanders azon van, hogy a felesége meghalljon. Amire nem számítottam, az ez a különös és fantasztikus egybeesés volt. Abban biztos voltam, Mr. Sanders-t helyesen ítéltem meg, és az elgondolásom igaz. Ez a férfi csibész gazember, de még fájdalmát egy pillanatra sem tartottam másnak, mint álszent képmutatásnak, arra is jól emlékszem, hogy a megdöbbenést és a zavarodottságot ragyogóan játszotta meg. Ez valahogy olyan természetesnek tűnt. Ha értik, mire gondolok, kénytelen vagyok elismerni, hogy a felügyelővel való beszélgetésemet követően különös kétely ébredt bennem. Mert el sem tudtam képzelni, hogyha ezt a szörnyűséget tényleg Sanders követte el, miért lopózott volna vissza a tűzlépcsőn. Csak azért, hogy magához vegye a főbevalót is. Rendkívül észszerűtlen lett volna, márpedig Sanders nagyon is észszerűen gondolkodott. Épp ezért tartottam mindig olyan veszélyesnek. Miss Marple szétnézett hallgatóságám. Ugye értik, hogy mire akarok kiukadni? Nagyon gyakran épp az következik be, amire az ember a legkevésbé sem számít. Olyan biztos voltam a dolgomban, és nyilván ez az, ami ennyire elvakított. Amikor kiderült, hogy voltak éppen mi is a helyzet, nagyon megdöbbentem. Mert minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy Mr. Sandersnek egyszerűen nem állt módjában elkövetni a gyilkosságot. Mrs. Bentley meglepett csóhajt hallatott, Miss Marple odafordult. Tudom, kedvesem, hogy nem erre számítottál, amikor belefogtam a történetbe. Én sem ezt vártam, de a tények tények, és ha igazolódik, hogy az ember tévedett, a kudarcot szerényen el kell tudni viselni, és más módon kell próbálkozni újra. Ez a Mr. Sanders, tudtam, lélekben gyilkos, és ebben a szilárd hitemben soha semmi nem ingathatott meg. És most fölteszem maguk a tulajdonképpeni tényeket is, szeretnék hallani. Mrs. Sanders, mint tudják, a barátaival, Mortimerékkel töltötte a délután, bridgeltek. 4:45 körül jött el tőlük. A barátai házától a szállóig úgy 15 órába telik az út. Ha valaki siet, ennél is kevesebbe. Ezek szerint 6:30 tájt érkezhetett vissza. Senki sem látta bejönni, így bizonyára az oldalsó bejáratot használta, és felsietett a szobájukba. Ott átöltözött őszbőrszín kabátja és szoknyája, melyet a bridge partyhoz vett fel, ott lógott beakasztva a szekrényben, és nyilvánvalóan elmenni készült, amikor lesújtottak rá. Nagyon is valószínű, hogy nem láthatta ki a gyilkosa. Egy ilyen kis homokzsák, úgy mondják, nagyon hatásos eszköz. A támadó úgy tűnik elrejtőzött a szobában, vélhetően az egyik nagy beépített szekrényben, abban, amelyet az asszony nem nyitott ki. Most pedig arról Mr. Sanders merre járt. Mint mondtam, úgy 17:30 körül elment, vagy talán egy kicsit később. Néhány boltba benézett, vásárolt ezt-azt, aztán 18:00 tájban bement a nagyszállóba, ahol összefutott két barátjával, azokkal, akikkel később átjött a fürdőbe. Biliárdoztak közben, meg gondolom jó adag viszkit elkortyoltak. Ez a két férfi, Hitchcock és Spender volt a nevük, 18:00 kezdve gyakorlatilag mind végig vele volt. Hármasban átjöttek a fürdőbe, és Sanders csak akkor vált el tőlük, amikor odajött hozzánk a társalgóban, ahol Miss Trolloppal ültünk. Ahogy korábban már mondtam, ez úgy 6:45 körül volt, amikor is a felesége már bizonyosan nem élt. Azt is el kell mondanom, hogy ezzel a két cimborájával váltottam néhány szót. Mit mondjak, nem voltam odáig tőlük, faragatlan, modortalan emberek voltak. Abban az egy dologban viszont teljesen biztos lehettem, hogy amikor azt mondták, Sanders mindvégig a társaságukban volt, kétség kívül igazat beszéltek. Mindössze egyetlen további apróság merült fel. Megtudtam, hogy bridgelés közben Mrs. Sanders-t telefonhoz hívták. Egy bizonyos Mr. Littleworth akart beszélni vele. A fiatal asszony izgatottnak látszott, egyszer s mind örült is valaminek, és váratlanul néhány rossz lapot dobott. Aztán hamarabb el is ment, mint várták. Megkérdezték Mr. Sanders-től, volt-e tudomása arról, hogy egy Littleworth nevű úr esetleg a felesége baráti köréhez tartozott, de a férfi kijelentette, hogy ezt a nevet most hallja életében először. Ez úgy gondolom a felesége viselkedésére is magyarázatot adott. Úgy látszott ugyanis, hogy ezt a nevet ő sem ismerte korábban. Ennek ellenére a telefonálásból kipirulten és mosolyogva tért vissza a kártyaasztalhoz, úgy látszik hát, hogy bárkivel is beszélt, az illető nem a valódi nevét adta meg, és ez bizonyos mértékig már önmagában is gyanús, nem igaz? Akárhogy is van, számos megoldandó kérdésre kellett választ találni. Először is járt-e betörő a szobában, ez eléggé valószínűtlen. Vagy Mrs. Sanders arra készült, hogy ismét elhagyja a házat és találkozzon valakivel? Az a valaki vajon a tűzlépcsőn jött fel a szobába? Veszekedés is volt, vagy alattomos módon hátba támadták az asszonyt? Miss Marple megállt. És nézett rá Sir Harry. Mi a válasz? Örülnék, ha megpróbálnák kitalálni. A találgatás nem az erősségem, mondta Mrs. Bentley. Az minden esetre sajnálatos, hogy Sandersnek ilyen kiváló alibije volt. De ha te is elfogadtad, akkor biztosan nem volt vele semmi gond. Jane Haley-é oldalra billentette szépséges fejét, és azt kérdezte. A kalaptartó szekrény miért volt bezárva? Most nagyon okosat kérdeztél, kedvesem, mondta Miss Marple sugárzó mosollyal. Én is pont ezen tűnődtem. Bár igaz, a magyarázat egészen egyszerű, egy pár hímzett papucs és néhány zsebkendő volt benne, amelyeket a szegény asszony karácsonyra hímezett a férjének. Ezért zárta be a szekrényt, a kulcsot megtalálták a táskájában. Ó, sóhajtott Jane, akkor ez nem is olyan érdekes. De igen, nagyon is az, felelte Miss Marple. Ez az egyetlen igazán érdekes dolog, mert ez húzta keresztül a gyilkos számítását. Mindenki az idős hölgyre mellett. Két napig én magam sem jöttem rá, hogy ez mennyire fontos, mondta Miss Marple. Egyre csak töprengtem, és aztán egyik percről a másikra hirtelen minden megvilágosodott. Elmentem a felügyelőhöz, és megkértem, hogy nézzem meg valamit. Az első szóra megtette. Mit kért tőle? Hogy ezt a kalapot próbálja rá annak a szegény lánynak a fejére. De persze nem ment rá. Értik, ugye? Nem az ő kalapja volt. Mrs. Bentley elképett. De hát akkor ott volt a fején, nem? Nem az ő fején. Miss Marple várt egy pillanatot, hogy szavai jelentését mindenki megértse, aztán folytatta. Azt magától értetődőnek tartottuk, hogy az ott a szobában Gladys holtteste volt. Az arcát nem is néztük meg. Emlékeznek rá, arccal a padló felé feküdt, és a kalap mindent eltakart. Miért? Hát nem is ölték meg? De igen, később. Akkor még azonban, amikor a rendőrségre telefonáltunk, Gladys Sandersnek kutyabajasa volt. Úgy érti, hogy az ott a földön valaki más volt, és halottnak tetette magát. De hiszen amikor megérintette, halott volt az is szegény, éppen eléggé, mondta Miss Marple komoran. De hát a fene egye meg tört ki Bentley ezredes. Egy hullát nem lehet csak úgy akárhonnan összeszedni. Hová tették akkor ezt az elsőt? Visszavitte, ahonnan hozta? Felelte Miss Marple. Gonosz ötlet volt, de nagyon agyafurt. A beszélgetésünk ott a társalgóban az ültette a bogarat a fülébe. Annak a szegény Mérinek a cselédlánynak a holtteste. Hát miért ne kezdjen vele valamit? Ne feledjék, Sanderszék szobája a felső szinten volt, ott, ahol a cselédséget is elhelyezték. Méri szobája csak két ajtónyira volt az övéktől. Tudta, hogy a hullaszállítók majd csak késő este jönnek. Átvonszolta a holttestet a balkonon, 5-kor már sötét volt, ráadta a felesége egyik ruháját és a piros nagykabátját, és akkor a kalapos szekrényt zárva találta. Csak egy dolgot tehetett, áthozta a szerencsétlen lány egyik kalapját. Ki venné észre? A homokzsákot pedig letette a holttest mellé. Aztán lejött, hogy alibit teremtsen magának. Felhívta a feleségét, mint Mr. Littleworth. Azt nem tudom, mit mondott neki. Az az asszony olyan hiszékeny volt, de ezt már említettem. Minden esetre rávette, hogy korábban hagyja ott a Bridgepartit, de ne menjen egyenesen vissza a fürdőbe, hanem csak később, 7 órakor találkozzon vele a fürdő épületén kívül, a tűzlépcső mellett. Fölteszem, olyasmit mondhatott neki, hogy valami meglepetést készít a számára. Aztán a barátaival visszatér a fürdőbe, és úgy rendezi a dolgokat, hogy 3-asban fedezzük fel a bűntényt. Még azt is eljátsza, mintha meg akarná fordítani a holttestet, és én nem engedem neki. Aztán kihívják a rendőrséget. Ő meg kitámolyog az épületből. A gyilkosság után senki nem kér tőle alibit. Találkozik a feleségével, felviszi a tűzlépcsőn, bemennek a szobába. Talán már a holttesttel is mondott nekit valamit. Az asszony a test fölé hajol, ő meg előveszi a homokzsákot és lesújt. Ó, Istenem, még most is rosszul lét környék ez, ha csak rá gondolok. Aztán gyorsan leveszi róla a kabátot meg a szoknyát, beakasztja a szekrénybe, és az asszonyt a másik holttestről levett ruhákba bújtatja. De a kalap nem megy rá a fejére. Mary bubi frizurát hordott, Grady Sanders viszont, mint mondtam, konyba tűzte a haját. Sanders nem tud mit tenni, a kalapot leteszi a holttest mellé, remélve, hogy senki sem fogja észrevenni. Ezután a szegény Mary holttestét visszaviszi a lány szobájába, és illendően visszarendezi korábbi helyzetébe. Egészen elképesztő, szólalt meg Dr. Lloyd. Nem csekély kockázatot vállalt. Mi történik, ha a rendőrség korábban érkezik? Emlékeznek rá, a telefon nem működött, felelte Miss Marple. Ebben is az ő keze volt. Nem engedhette meg, hogy a rendőrség esetleg túlságosan hamar érkezzen. Amikor aztán megjöttek, előbb az igazgatónál töltöttek egy kis időt, és csak ezután mentek fel a szobába. Ez volt a legkényesebb része a dolognak. Hogy esetleg valaki észreveszi a különbséget a 2 órás és az alig több, mint 1/2 órás holttest között. De úgy számított, hogy azoknak, akik elsőként fedezik fel a bűntényt, nem lesznek ilyen jellegű ismereteik. Dr. Lloyd bólintott. Vélhetőleg úgy gondolták, hogy a bűntényt 3/4 hét körül követték el, gondolom, mondta. Valójában a gyilkosság 7-kor vagy néhány perccel azután történt. Amikor a rendőrorvos megvizsgálta a tetemet, már legalább 7:30 volt. Nem hiszem, hogy pontosan meg tudta volna határozni. Nekem viszont tudnom kellett volna, kesergett Miss Marple. Annak a szegény lánynak a keze, amikor megfogta, még hideg volt. Nem sokkal később a felügyelő viszont azt mondta, hogy a gyilkosságot bizonyára közvetlenül azelőtt követték el, hogy odaértünk. És én nem vettem észre semmit.